Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tíz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Szent Szék a napokban ismertette 14. Leó pápa november 27-e és december 2-a közötti törökországi és libanoni utazásának részletes programját, valamint bemutatták a két úthoz kapcsolódó mottókat és logókat is. A törökországi logó egy kört formáz, ami a Dardanellák fölött átívelő hidat ábrázolja. Az égei tengert a Márványtengerrel összekötő 70 méteres tengerszoros választja el Európát Ázsiától. Ahogyan a két földrészt, a híd úgy köti össze Krisztus, Istent az emberiséggel. Az út mottója: egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség. A libanoni út logója Leó pápát ábrázolja, amint jobb kezét áldásra emeli. A mottó Máté evangéliumából való: boldogok a békességben élők. Ez az apostoli látogatás központi üzenete is: vigaszt vinni a libanoni népnek, bátorítva a párbeszédet, a kiengesztelődést és a harmóniát valamennyi közösség között. Ma van a reformáció emléknapja. Országszerte ünnepségeket tartanak a protestáns gyülekezetek. A központi ünnepség, amelyet a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa szervez, 17 órakor kezdődik a Városligeti Fasor és a Bajza utca találkozásánál lévő reformációi emlékparkban. Az ünnepségen Pataki Albert pünkösdi lelkész tart előadást. 10. Leó pápa 1520-ban kiadott bullájában kiközösítette Luther Mártont, aki a pápai oklevelet nyilvánosan elégette és kijelentette, hogy szakít a katolikus egyházzal. Az általa vezetett új irányzat lett az evangélikus, míg a Kálvin János vezette irányzat a református felekezet alapja. Az európai vezetők nem érzékelik, hogy a tűzzel játszanak, fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádiónak adott interjújában. Most kell elszánni magunkat arra, hogy nem fogunk belevonódni a háborúba, hangsúlyozta a kormányfő a nyilatkozatában. Új fegyverrendszereket mutatnak be a világ nagyhatalmai, és ezek egyre hatékonyabb fegyverek. Egy fegyverkezési verseny kezdőpontján vagyunk, és mindenki a katonai költségvetés növeléséről beszél, fogalmazott Orbán Viktor a Kossuth Rádiónak adott interjújában. A miniszterelnök elmondta: vannak, akik azt mondják, Európa ott tart, mint 1938-ban, míg a másik álláspont szerint a mostani helyzet olyan, mint az első világháború előtt volt. Az európai vezetők nem érzékelik, hogy a tűzzel játszanak, húzta alá a kormányfő. Szerinte ma Európa a háború felé tart. Veszélyesnek tartja az olyan mondatokat, mint amilyeneket Ursula von der Leyen mondott, miszerint 5 éven belül készen kell állni a háborúra. Most kell elszánni magunkat arra, hogy nem fogunk belevonódni a háborúba. Meg kell vetni a lábunkat, és a béke oldalán kell maradni, tette hozzá. Orbán Viktor kulcsfontosságúnak nevezte, hogy békepárti kormánya legyen az országnak. Igazságot Lengyelországnak. A lengyel jobboldal óriási győzelmet aratott az elnökválasztáson. A Brüsszel barát lengyel kormány azóta politikai hajtóvadászatot indított ellenünk, írta Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán, miután találkozott Zbigniew Ziobro, volt lengyel igazságügyi miniszterrel Budapesten. Orbán Viktor közölte, a volt minisztert a lengyel kormány le akarja tartóztatni. És mindez Európa szívében. Közben Brüsszel hallgat, micsoda állapotok, fogalmazott a kormányfő. A bejegyzéshez csatolt fényképre azt írta: magyar-lengyel, két jó barát. Lesz 14. havi nyugdíj, jelentette be Orbán Viktor kormányfő csütörtök este a közösségi oldalán. A miniszterelnök a bejegyzése alatt látható videóban elmondta: az előző napi kormányülésen hosszú vita volt erről a kérdésről, de eldöntötték, hogy lesz 14. havi nyugdíj. Annak a bevezetési rendjén dolgozik most a kormány. Végül az időjárásról. A Dunántúlon nagy területen képződött alacsony szintű felhőzet, amely napközben észak-észak-kelet kelet felé tevődik, de az ország középső részein már szakadozottabb lehet a felhőtakaró. Az ország többi részén a látási viszonyok javulását követően túlnyomóan napos időben lesz részünk. Csapadék nem valószínű. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet napközben 13 és 21 fok között várható. A napos délnyugaton délen lesz a legmelegebb. Késő estére 6-14 fok közé csökken a hőmérséklet. Híreket hallottak.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért. Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is. A műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban folytatjuk az ELTE földrajzos diákjainak legutóbbi terepgyakorlatát bemutató összeállításunkat, amelyben a fiatalok az erdélyi barcaság területét járták körbe, és tekintették meg annak földrajzi sajátosságait. Most dr. Telbisz Tamás egyetemi docens, a Földrajz és Földtudományi Intézet oktatójának beszámolóját hallják a terepgyakorlat tapasztalatairól. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk!
A terepen az ELTE barcasági kalandok és az előadók itt a földrajzi tanszékeknek az illusztris oktatói közül kerülnek ki. Terepgyakorlat, terepen az ELTE, ez azt jelenti, hogy a földrajzos hallgatókkal minden évvel megyünk terepgyakorlatra, megosztanak a vélemények, de általában azt szokták mondani, hogy itt sokkal többet tanultunk, mint egyébként egy egész fél év alatt az egyetemen, és azért komplex ez a terepgyakorlat, mert a korábbi évektől eltérően egy terepgyakorlat keretén belül természeti és társadalmi érdekességeket is felkeresünk. Ez egy érdekes, jó műfaj, vannak talán előnyei meg hátrányai is, remélem, hogy itt az előnyei fognak kiderülni, hogy annyira izgalmas dolgokkal találkozhattunk. Másik dolog, amiről itt a térkép kapcsán beszélnem kell, hogy miért barcasági kalandokról van szó. A barcaság talán egy kicsit kevésbé ismert tájegység, ez az Erdélyi medence délkeleti csücskében található, itt a narancssárga színnel kiemelt Brassó város körül. Hát ez tulajdonképpen egy ilyen medence részlet. Maga Brassó is igazából része ennek a barcaságnak, néprajzilag pedig a barcasági csángók egy ilyen különleges népcsoport, akik igazából Brassó külvárosaiban ma már hozzácsatolt településeken, részben pedig jelenleg is önálló falvakban laknak. Tehát nagyjából ez a narancssárga folt lefedi egyben a barcaságot is. És annyiban csalós volt a cím, hogy a kalandok nem csak a barcaságban játszottak, hanem mindenféle más részeken is. Részben a Kárpátokon kívül is merészkedtünk, tehát ott a Bodza forduló környékén, Kárpátok külső oldalán jártunk, meg a Meledik környékén is valami érdekességet láttunk. Fölmentünk a magas hegyekbe is, látjuk a Bucsecs hegységet megjelölve, illetve útközben oda-vissza az Erdélyi medencében is megálltunk néhány helyen. Ezeket láthatjuk itt, először itt a Vörös szakadék lesz, aztán nem időrendben Marosújváron fogok pár képet bemutatni, lesz majd szó, aztán én átugrok ide a Meledik meg a Bodzára, tehát mondjuk így, hogy a térben vett szélsőségeket fogom most én elsőként bemutatni, és utána jönnek majd a kollégák a többi résszel. Három anyagról fogok beszélni, mindösszesen ebben a természetföldrajzi fél részben, ami nekem jutott, iszapról, sóról és homokról. Tehát ez a három anyag, ami nagyon érdekes, különleges, hogyha természetes formájukban tanulmányozhatjuk őket. Nagyon rövid kis természetföldrajzi, vagy mondjuk így, hogy geológiai alapozás kell a történethez. Talán sokan hallottak már a Pannon-tóról, vagy a Pannon-tengerről. Ez egy olyan tenger volt, ami nagyjából 10 millió évvel ezelőtt uralkodott a mai Magyarország területén, illetve a környező országokban is. Kárpát-medence akkor tájt már úgy azért nagyobb részt kialakult, és ennek a belső részei töltötte ki ez a tenger. Kezdetben tenger volt, mert összefüggött a világtengerrel. Itt, ahol a kép mutatja, 9,5 millió éve ez már csak egy tó volt, elég nagy kiterjedésű, és a történetünk szempontjából azért fontos, mert ebben az időben láthatod, hogy az Erdélyi medence is még ezzel a vízzel volt kitöltve, északon és délen a Szigethegységet, ekkor valóban sziget volt, megkerülve összefüggött a Pannontó nagyobbik részével, és meghatározta az üledékeket és azokat a geológiai, geomorfológiai formákat, amelyeket manapság is láthatunk itt. Ezek közül az első, ez a terep gyakorlatilag is az első megállók volt, a vörös szakadék volt. No meres, no ment, tehát látjuk, hogy a nevet miért kapta ez a terület, tehát vörös színű kőzetek bukkannak itt a felszínre. Azt, hogy szakadék, az talán nem a legjobb szó rá. Ha valaki tetejére fölmászik, kicsit lepotyanhat, lecsúszhat rajta, ilyen értelemben szakadék. De ha jobban megnézzük, akkor ez igazából egy bedland. Vagyis egy olyan terület, amit az erózió nagyon sűrűn felárkolt, felszabdalt, ilyen mélyen bevágott kis vízmosások vannak, köztük kimagasló gerincekkel. A vöröses szín az a magas vastartalom miatt van, az alapanyag pedig, amit itt látunk, ennek a bizonyos egykori tengernek az üledéke, vagy a tengerpartoknak az üledéke. Részben ilyen finomabb szentcsés homokokat láthatunk itt, illetve ilyen kavics csíkok is előfordulnak. Ezek közül jól látható, hogy némelyik ilyen horizontban, ilyen viszintes rétegben jobban ellenás, hogy picit kiáll a felszínből, többi részen pedig a víznek a bevágódását szemlélhetjük, és szemlélik is a hallgatók mind nagy lelkesen, olyan lelkesek, hogy egyesek próbálnak azonosulni a tájhoz, tehát még a hajukat is vörösre festették, hogy a vörös szakadékban eltűnjenek. Nem tűnt el senki szerencsére, hanem megcsodáltuk ezt a képződményt, és aztán mentünk tovább. Itt most akkor időbe ugrok, és valójában ez a körútunknak az utolsó állomásához jövök, de még egy kis pici földtan ismerete szükségünk van ide. Itt az Erdélyi medence keresztmetszetét láthatjuk. Méghozzá nyugatról kelet felé haladva, nyugaton Tordai hasadék egy ismert képződmény, ilyen kis mészkövek bukkannak a felszínre a szélén, és akkor ettől még nyugatabbra az Erdélyi Szigethegység található, amit egyébként a román földrajz nyugati hegyeknek hív. De hát nekünk ez keletre van, szóval mi szigetnek hívjuk Erdély közepén, bár nem teljesen a közepén van. A keleti oldalon pedig a Kelemen havasok vulkáni vonulatait látjuk, oda most nem mentünk el. És ami az érdekes, a kettő között van. Tehát látjuk, hogy ez egy ilyen nagy medence, kibélelve az egykori tengernek az üledékeivel. Aztán utána ez kiemelkedett, a folyók bevágódtak, és akkor egy ilyen felszabdalt dombvidék van igazából ma a medencének a helyén, tehát nem lehet benne lubickolni. És amikor ez még tenger volt, akkor a sokféle üledékes kőzet közé lerakódott egy időben só is. Tehát ezek a tengeri száraz periódusokról tanúskodnak, amikor nagy párolgás volt, és akkor ott maradt a só. Ezekre rárakódott aztán később mindenféle réteg, tehát ezek elvileg a rétegsorban inkább lejjebb fordulnak elő, de a sónak megvan az a tulajdonsága, hogy ez egy ilyen nagyon plasztikus valami. Tehát, hogyha a sóra rátenyerelünk, jól megnyomjuk, akkor az a só elkezd egy kicsit fölpúposodni. Ezt nyilván így kézzel nem annyira tapasztaljuk, tehát, hogyha most otthon valaki egy nagy sókristályt valahogy előállít, arra rátenyere, az nem fog fölpúposodni, de földtanilag rétegszerűen mégis így viselkednek. Olyannyira, hogy ilyen nagy púpok alakulhatnak ki, amelyek akár a felszínt is elérhetik. Itt a rajzon ezt pont nem látjuk, hogy a felszínt elérnék, de egyébként ez a helyzet, hogy az Erdély medencében ezt sok helyen megteszik, például a jól ismert Parajnál, de egyébként itt a nyugati részen is, Torda közelében, Marosújvárnál. Tehát ez volt az egyik megállónk. Azért volt ez különösen érdekes, mert a nyár elején, vagy ugye a tavasznak a végén történt ugye a Parajnál a katasztrófa. Amikor mindenki döbbenten figyelte, hogy a patakot befolyik a bányába, elönti a bányát, tönkreteszi azt, a víz egyébként sóssá válik, kisebb berogyások, beszakadások is vannak. És akkor mindenki elhűlt, hogy hát ilyen van. És egyébként azért tanulunk földrajzot, hogy lássuk, hogy igen, ilyen van, és ez már sokszor megtörtént. És adott esetben védekezni is lehet, vagy lehetett volna ez ellen. Példák Kárpát-medencéből, Aknasztatina például, ott ez megtörtént, az egy elég ismert helyszín. Ez a Marosújvár, ez egyáltalán nem ismert helyszín ebből a szempontból. Pedig ezt nagyon szépen láthatjuk. Nézzük meg a települést, románul egyébként Oknamures, Maros Akna, abból már gondolhatunk a bányára is, hogy itt bánya volt valamikor. Itt folyik mellette a Maros, és ilyen nagy fekete foltokat, ezek ugye tavak, ezeket láthatjuk. Van szép kerek alakutó, meg ilyen hosszúkás. Ezen a környéken a sót bányázták már az ókorban is. Aztán középkorban nem nagyon, akkor ilyen szünet volt, és az újkorban újrakezdték. Olyannyira, hogy a 19. században ez volt Magyarország legnagyobb sóbányája. Nem Parajd, nem Aknasz Latina, nem más, hanem ez itt, Maros Akna. Nagyon nagy jelentősége volt egyébként ennek a sónak, de mindig is fenyegette a Marosnak a betörése. Tehát Parajdnál ott csak egy kicsi patak ment be a bányába, itt a Maros volt elég fenyegető pozícióban. Kicsit odébb rakták a Marost egyébként, de ez sem segített, betört néhányszor kevésbé a bányába, aztán 1912-ben elég súlyosan befolyt a bányába, és akkor ott voltak olyan részek, amelyek ekkor már igazából tönkrementek. Elöntötte a só, elöntötte a víz, az kioldotta a sót, és ezért megkezdődtek a beszakadások. Egy ideig még úgy, ahogy működtették a bányát, az egyik trükk az, hogy a sót semlegesítsék, hogy akkor sós vizet öntenek bele. Mert a sós víz az már nem oldja tovább a bányafalát. Ez valamennyi ideig bevált, de lényeg az, hogy a 70-es években még egyszer betört oda a Maros, még több édesvíz bejutott, és ez teljesen tönkretette a bányát, tehát az bekövetkezett ott, amit Parajdnál most látunk, és ennek az eredmény azóta, mint mélyművelési bányát nem lehet használni Marosaknál. Olyan még van, hogy vizet átnyomnak rajta, az ott lent fölvesz sót, azt kiszivattyúzzák, a sót elpárologtatják róla, és akkor így valamennyi sót továbbra is ki lehet itt nyerni, de ez nem annyira hatékony, mint a klasszikus művelés. A tavakkal pedig az történik, hogy beszakadoznak az üregek, 19. század, tehát Habsburg uralkodókról nevezték el, Ferdinánd Akna, József Akna, ilyesmik vannak itt, mint nálunk a körutak, a Habsburgokról, és aztán ezek szépen egymással is összeolvadtak. Itt lehet látni, hogy ezek is kör alakú tavak voltak, de aztán, ahogy az omlás folytatódott, egy ilyen szép, hosszúkás tó lett itt. Úgyhogy mi is elmentünk, hogy ezt itt megnézzük. Különös tekintette itt az a legjobb oldali tóra.
Van egy ház, ahol élt rég nagyapád. Nem volt írott, rajzolt határ. Ez az ország, a te hazád. Van egy emlék, van egy kép, három színről, ami tiéd. Széles völgyön, folyókon át, ez az ország, a te hazád.
Amúgy ezt nem lehet megközelíteni, tehát fallal van körülvéve, többnyire ilyen betonfal, úgyhogy nem is nagyon lehet oda bemenni. Azért mi megtaláltuk a kerítésen azt a pontot, ahol át lehetett mászni, és akkor bementünk, hogy mégis megnézzük ezt a kis tavacskát, amit itt látunk, azok ilyen bánya őrtornyok. És ez azért érdekes, mert itt 2010 előtt egy bolt állt, egy szupermarket, egy kisebb fajta szupermarket. És 2010-ben, decemberben valamikor egyszer csak elkezdett recsegni, ropogni, szerencsére éjszaka történt az egész, és beszakadt az egész, és egy nagy luk lett a helyén. És szépen elsüllyedt az üzlet, amit lehetett, még utána mentek, és azt úgy kiszedték belőle, amit nem, az ott maradt, és a víz szépen feltöltötte, és azóta itt egy tó van a helyszínén. Úgyhogy ez egy aktívan alakuló terület, évek, évtizedek alatt itt változások figyelhetők meg. Más ötlet nincs arra, mint hogy ezt kerítéssel elkerítsék, hogy ne menjenek oda az emberek. És még egy kis anekdóta, hogy egy ilyen 10 éves forma fiúcska itt odajött hozzánk, hogy majd ő kalauzol nekünk, és lelkesen felajánlotta a szolgálatait, hogy hát ő majd akkor itt elmagyarázza nekünk a dolgokat, hogy remélt, hogy kap valami kevés pénzt, és abból vehet egy labubút. Akkor még nem tudtuk, mi az a labubú, de aztán utána néztünk, és most már tudjuk, hogy az a mai idők moncsicsie. Na, és akkor egy nagy ugrással most a terepgyakorlat térben másik végpontjára ugrunk. Ez a Kárpátoknak a külső éve, tehát ott a háttérben a Kárpátok magasabb hegyeit látjuk, a keleti Kárpátok, a Kárpát kanyarnak a vidékén vagyunk, és egy meledik neve karszt fennsíkon vagyunk. Ez egy érdekes karszt, nem mészkőből áll, mint hogy általában megszoktuk a karsztokat, hanem sóból. Annyi előnyünk volt, hogy egy kollégánk, aki pár éve nyugdíjba ment, de ő is többször járt itt terepgyakorlattal, tehát tőle volt némi információnk, hogy itt egy ilyen izgalmas terület húzódik, tehát egy sókarszt. Nem egy nagyon nagy kiterjedésű terület, de azért nem is egészen kicsi, úgyhogy itt láthatunk például olyan formákat, hogy só szakadék töbrök, tehát beszakadások sóból vannak, tehát itt ezek a sós sziklák, amiket látunk két oldalt. Igen meredek, nagyon csúszós lejutás volt ide, úgyhogy ide emberek nem is mehetnek le, itt is talán egy kis kerítésen át kellett kelni, de ha jobban megnézzük, azért Mari tanárulat felfedezhetjük itt a képen. Ő azért mégiscsak megközelítette ezt a sószakadék tömböt. Aztán egy picit odébb mentünk, ott is találtunk egy sószakadék tömböt, oda levezetett valami ösvényféle, úgyhogy oda mindannyian lemásztunk, és akkor meg lehetett nézni, hogy milyen szép felárkolt oldala van ennek a sószakadék tömbörnek, illetve, hogyha közelről megnéztük a formákat, gyönyörű oldásformát láttunk. Hiszen a só nagyon jól oldódik a vízben, ugye ezt mindenki kipróbálhatja, hazamegy, akkor sózza meg a levest, és akkor látja, hogy oldódik. De ha az egész felszín sóból van, és vizet csurgatunk rá, akkor például ilyen formák alakulhatnak ki rajta. Tehát ezek a só karrok, só oldásformák. Vagy egy másik részen, egy ilyen olyan helyen, ahol egy kis patak folyt ennek a peremén, és ilyen beszakadások voltak, az úthoz egészen közel egyébként, néhányan lemásztunk ide, és egészen gyönyörű kiválás formákat láttunk. Tehát az előbb ugye az volt, hogy a víz feloldja a sót, itt pedig azt látjuk, hogy a vízből újra kristályosodik a só. És ilyen gyönyörű, gömbölyű borsóköveket és ehhez hasonló formákat hoz létre. Máshol ilyeneket mészkőből, aragonitból, kalcitból, ugye karszt barlangokban lehet látni. Itt ezek nagyon gyorsan kialakuló és sajnos nagyon gyorsan el is pusztuló formák, amiket látunk. Ezeket meg kell örökíteni, és csodálkozni, és gyönyörködni bennük. Tehát ezek gyorsan létrejövő képződmények. És még egy picike kis barlangocskát is felfedeztünk itt az egyik helyen, ahova nem volt egészen triviális bemászni, mert hogy alul igazából sár volt, egy jó vizenyős sár, úgyhogy lehet látni, hogy ezért a négy kéz láb való közlekedés, így oldalazva, ezt mutatja itt be a képen, talán éppen Szalkai Gábor, de néhány bátor hallgató is bejött ide, és hát érdemes volt ezen bemászni, még így is egy picit sárosak lettünk persze, mert hát bent mintha egy csodálatos kristálybarlangba jutottunk volna. Nem volt egy nagy ürög, de a falon minden négyzet centiméter kitöltöttek ezek a csodálatos hókristályok. Úgyhogy ilyen az, amikor egy társadalom földrajzos rácsodálkozik a természet földrajz szépségeire. De ennél még mutatok különbet is mindjárt. Menjünk tovább, és eljutunk az előző helyhez most már viszonylag közel, a Pöklele, Mari és Mici környékére. Ezek a fehér foltok, amiket itt látunk, ezek sárvulkánok vagy iszapvulkánok, más szóval, ez a gyakoribb, hogy iszapvulkánok hívjuk őket. A Mari az nem Mari tanár úrra utalt, tehát nem róla nevezték el, meg Mici akárkiről, nem tudom, hanem ugye ez nagyot, meg kicsit, picit jelent ugye románul, tehát van a nagy, meg a kis iszapvulkános terület, pont fordítva, mint ahogy egyébként vannak. Ez nem az egyetlen ilyen hely. Tehát ezt hívják kicsinek, pedig ez a nagyobb, azt hívják nagynak, pedig ez a kisebb. És ha valaki már tanul belsőleg fölrajzát, ezt mondjuk nem könnyű észrevenni rajta, de föl lehet fedezni, hogy itt ezek az nagyjából északdíli gerincek itt folytatódnak ezen az oldalon, meg itt is egy ilyen kicsit ilyen púpos formákról van szó, úgyhogy némi beleérzéssel rájöhetünk, hogy itt egy ilyen felpúposodó területről van szó, ugye szakszóval redőboltozat, vagy antiklinális, aminek éppen a közepén jelennek meg ezek az iszapvulkánok. Mert miről van itt szó? Itt a Kárpátok külsővén vagyunk, különböző üledékes kőzetek vannak, némelyiknek elég nagy a repedezettsége, és ezekben itt a kőolaj meg a földgáz tud mozogni. Itt főleg itt a homok fontos ebből a szempontból, és ugyanakkor ez a kőzet, ez repedezett is. És a repedések mentén feljönnek ezek a buborékok, főleg ezek a földgáz buborékok, és ennek a hatására alakulnak itt ki az iszapvulkán. Tehát följön a buborék, van ott egy kis nedvesség is, és akkor azt az iszapot azt átfolyósítja és átbugyborékoltatja, és így lesznek az iszapvulkánok. Tehát ezek hideg formák, nem melegek, hanem hideg iszapvulkánok, és a valódi vulkánossághoz, a magmás tevékenységhez nincs semmi közük. Itt a képen hiába keres valaki ott, hogy magmás kőzet, andezit, bazalt, stb. Itt nincs. Itt márga, homokkő, iszapkő, ilyesmik vannak. Hogy néz neki közelről? Hát sematikusan ott egy törés volt bejelölve, de valójában ezek nem egy pontszerűen vagy egy vonal mentén törnek föl, hanem ilyen több kisebb kráter is található, ilyen kis bugyogó részek, amelyek mentén időnként felbugyog a víz, és kifolyik belőle. Vannak olyan kráterek, amik ilyen kerekded, lapos formák, és vannak olyanok is, amelyek ilyen kis pici kúpot építenek. Itt a képen mindez a sárga rész, amit látunk, ez végül is ennek során jött föl, vagy terült itt szét ezen a területen. Ez a márgás, iszapos anyag egyébként a víz eróziójára érzékeny, és nagyon szép eróziós formák is létrejönnek benne. Itt láthatunk ezekre egy pár példát. Gyönyörű szépen lett tanulmányozni, hogy hogyan vágódik be, hogyan kezd el kanyarogni, hogyan nőnek össze, és így tovább. A kráterek között vannak dupla kráterek, két kis kráter itt összebútorozott egymással, és akkor így pöfékelnek. És hát egy érdekes kérdés, hogy mondjuk milyen mélyek ezek a formák. Itt az ábrát, ha megnézzük, ugye rájöhetünk a piktogramok, az van ott, hogy ha belenyúlsz, akkor leszárad a kezed. Tehát ez van itt szépen megfogalmazott, ilyen csontvásszerű kezet láthatunk, tehát hogy ne nyúljunk bele, mert nem tesz jót a bőrnek. Hát most persze egy földrajzos akkor hiszi el ezt a dolgot, ha kipróbálta, tehát itt mondjuk könnyékig legalább ért ez a kisebb fajta iszapos kráter itt, és itt van a kezem, nem rohadt le, tehát hogy azért túl lehet ezt élni, de senkit sem buzdítok arra, most nyilvánosan, hogy akkor menjen, és nyúlkáljon bele az iszapvulkánba, jó? Tehát hogy ezt határozottan tagadom, hogy én bárkit ilyesmire buzdítottam volna. Nézzünk tovább, itt is a hallgató tétovázik, hogy belenyújtsa a kezét, vagy nem, de azt hiszem a végén nem tette meg, igaz, Gergő? Tehát végül is nem nyújt bele, meg lehet, hogy ez nem is könnyékig ért volna, hanem úgy bele kellett volna cuppanni rendesen. És ha megnézzük, hogy hogy folyik le a sár ezekből, akkor látjuk, hogy sok helyen fehér. Hát hiszen közel van az a meledik ide, ott a felszínen van a só, itt meg valami kevéssel a felszín alatt van a só. Ez azt jelenti, hogy ez a lentről felbugyogó víz, ez fölhozza magával, és akkor helyenként sósabb, máshol kevésbé sós, és ahogy folyik le, elpárolog a víz közben, és a só kicsapódik belőle. Tehát ezért lesznek ilyen fehér lefolyások, gyönyörűek. Tehát, hogyha a méretarány nem menne itt, akkor ez olyan lenne, mint hogy ilyen gleccset látnánk, egy kicsit így kirepedezett a felszíne. Ez a sárfolyásnak a felső sós része, amit megjelenik. Egészen különlegesen nézett ki. Itt pedig láthatunk rendes sárból álló sárfolyásokat, ahogy itt jönnek le egy ilyen magasabb kúpnak az oldalából. Itt a legfelső, vagy a ilyen víztől csillogó nyilván ez a legfrissebb, és akkor különböző generációkat lehet itt látni. Ha sikerül a jó pillanatot elkapni, akkor ezt a bugyogást így jól megnézhetjük, hogy ott a kráternek a közepén, hogy plutty, kicsapódik egyébként, ugye ez viszonylag gyors, de a fénykép kimerevíti nekünk, és a pillanat megragadása az itt egy ilyen csodálatos dolog. Ez egy ilyen nyilván kicsit sűrűbb sárfolyásból van, és ahogy folyik le, a különböző generációkat láthatjuk. Ugye, mivel ilyen iszapos vagy magas agyagtartalmú ez, amit kijön belőle, az, ha megszárad, akkor megrepedezik, poligonálisan megrepedezik. Tehát itt láthatjuk az idősebb agyagfelszíneket, van, ami egészen így felgörbül a kiszáradástól, és rajta a fiatal sár lávafolyásoknak az anyagát figyelhetjük meg. És különösen izgalmas, amikor egy picit így folyik, és akkor ilyen ívelt lebenyek keletkeznek rajta, meg a perenek felé ott egy ilyen kis oldalsó gerincek jelennek meg ezeknél a formáknál. Itt is ezeknek a generációit figyelt, mint egy igazi nagy vulkánon járnak, csak éppen ez ilyen kicsiben modellszerűen láthatók ezek itt. És pár kép erejéig még átmegyünk a nagy Isza vulkánhoz, ami attól nagy, hogy igazából ott egyben a közepén egy nagyobb helyről jön ki sok anyag, és nagyobb rész terít be ugyan kicsit egységesebben, de hát itt is ezek a kiszáradt, poligonális agyagfoltok, ezek egészen elképesztő látvány nyújtanak, és megfigyelhetjük, hogy egy ilyen sárfolyás éppen halad rajta, és akkor ugye őt mindenki fotózza, és nézi, tehát mint az állatkertben a gorillákat, tehát itt az Isza folyásokat mindenki gyönyörködik rajtuk, és akkor mondtam, hogy hódolunk a természet fölrajz előtt, tehát itt ezt láthatjuk, hogy egy ilyen sárfolyás az mindenkit levesz a lábáról, még Tolnai Gábor tanár urat is. Néhány kép még, ahogy ez a bugyogás itt ezen a részen megfigyelhető, itt ezt a túlcsorgó részt is itt láthatjuk, hogy amikor kicsit több sár, iszab, buborék jön fel, akkor kicsap belőle, más egy ilyen nagyobb tószerű részen folyamatos a bugyogás, és itt a nagy Isza vulkánon még nagyobbak ezek a bevágódó eróziós formák is. Megnézhetjük, gyönyörű szép bedlent fejlődést láthatunk itt. Tehát több méter, tényleg ilyen 3-4 méter mélyre bevágódik akár, és látjuk azt is, hogy beszakad egy-egy forma időnként, aztán ez a híd is be fog szakadni, és akkor így fejlődik a bedlen, így alakul.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban az ELTE földrajzos diákjainak legutóbbi terepgyakorlatáról hallottak összeállítást. Az adásban dr. Telbisz Tamás egyetemi docens, a Földrajz és Földtudományi Intézet oktatója beszélt tapasztalatairól. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője, Grunda János nevében is, a műsorvezető, Farkas Erzsébet, a viszont hallásra. Most elhangzott adásunkat holnap, azaz szombaton hajnalban 3 óra 5 perctől, és délután 15 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Tigovics Ernő, és szeretettel köszöntöm ismételten itt a stúdióban Balázsi Pétert, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi terület felügyelőjét. Nem először vagy már itt a stúdióban, és nem először ugyanabban a témában beszélgetünk, ez a téma pedig a magyar szöcskeegér. Erre az évre kialakult már véglegesen a neve, mind a magyar terminológia, mind pedig a tudományos elnevezés. A magyar szöcskeegér volt, vagy még tart 2025, az év emlőse idén. Mi az, amit illik tudni róla, bár szerintem eléggé jól meg volt reklámozva ez az egér, sok információ eljuthatott a nagy közönséghez. Mi az, amit mégis illik tudni róla, vagy mi az, amit ti már többet tudtok róla 2025-ben, mint mondjuk ezelőtt 2-3 évvel?
Minden évben újabb és újabb információkat szerzünk erről az állatkáról. Azt mindenképp érdemes először is leszögezni, hogy nem egér, hanem szöcskeegér. Ez egy ugróegérekhez tartozó elég ősi család, gyakorlatilag egy élő kövületnek nevezhető. Régebben a csíkos szöcskeegér alfajának gondolták már az 1910-es években is, hogy aztán kiderüljön, hogy a morfológiai, szaporodás, biológiai, illetve a genetikai adatok alapján ténylegesen ez egy önálló faj, úgyhogy most már egy jó másfél évtizede magyar szöcskeegérként létezik. Előtte is úgy létezett, de most már legalább tudjuk, hogy teljesen különálló faj. Ugye egykor a Kárpát-medence alföldi területen elterjedt volt, aztán a valószínű a mezőgazdaságnak a fejlődése gyakorlatilag visszaszorította, így jelenleg két különböző alfajának egy-egy élőhelyét ismerjük, Kolozsvár mellett, illetve Magyarországon ugye a borsodi mezőségben, és pont a 2025-ös évnek a fejleménye, hogy most már nem azt mondjuk, hogy csak a borsodi mezőség tájvédelmi körzetben él, mivel egy új élőhelyen megtaláltuk a tájvédelmi körzettel határosan, de nem abban, úgyhogy ennek a védetté nyilvánítása, illetve az élőhely megőrzése elsődlegesen az most egy nagyon fontos feladatunk, hogy onnan el ne tűnjön. A Debreceni Egyetem vezetésével a genetikai térképét és a teljes genomját is elkészítették idén a fajnak.
Ez miért fontos?
Ez a kutatás szempontjából is érdekes lehet, másrészt a védelmet is segíti azzal, hogy például megtudtuk, amit eddig is sejtettünk, hogy a 60-as, 70-es években épített főcsatornák, azok elvágják egymástól az egyes élőhelyfoltokat, így mostanra ennek az egy mezőségi populációnak három alpopulációja lett, gyakorlatilag fragmentálták így a populációt, elzárták egymás elől ezekkel a csatornákkal az átmenet lehetőségét, az átmenés lehetőségét.
Hát ilyen kis csatornát, ha nem is ugrik át, de át tud úszni, vagy van valami híd rajta valahol?
Van valami híd rajta, amin természetesen növényzet nincsen, ami viszont nagyon fontos a szöcskeegérnek, nem szereti a nádat sem, úgyhogy az se segíti a mozgását, és hát a csatornákban általában van víz, ugye az elmúlt években ez nem feltétlen mindig van így, de akkor is olyan növényzet van, illetve olyan akadályként tornyosul előtte, amit nem tud megugrani. Ezt a genetikai elemzéseket gyönyörűen kimutatták. Eddig is sejtettük, nem örülünk neki, és ezzel valamit csinálni kell a jövőbe. Egy fokozottan védett állat, 1 millió forint természetvédelmi értékkel, természetvédelmi világszövetségnél is veszélyeztetett fajként van jelenleg nyilvántartva, de sajnos a 2000-es évekre eltűnt a Hernád mentéről is, úgyhogy valószínű az élőhely sérülékenysége miatt a következő években még súlyosabb kategóriát fog kapni ez az állat.
Na most, ha ugyanaz az alfaj, Cicista, Trizona?
Az a törzsalak, azért a borsodi mezőségen, igen.
És akkor vannak alfajai még Magyarországon belül?
Nem.
Erdélyben
van
akkor
a transzilvánka.
Akkor azt honnan tudjátok, hogy egy fajon belül, tehát minden állat a Cicista, Trizona, Trizonához tartozik, hogy különböző genetikai állományúak, ha egy faj?
Egy faj, de azért ezekkel a kutatásokkal meg lehet nézni, hogy mennyire vannak egymáshoz közel az egyes genetikai minták, hogy mennyire közeliek. Elég nehéz elmagyarázni, ezt a dr. Samkó Gábor vezette csapat jobban el tudná mondani, de ténylegesen azt nagyon világosan kimutatták már a 2010-es évek elején, hogy az erdélyi meg a magyar állomány az különbözik annyira, hogy alfajként lehessen őket. Itt pedig minden egyettől veszünk genetikai mintát, és akkor ezek alapján fel tudják szépen rakni a kis térképre, hogy mi és hol. Mennyire van átfedés, mennyire nincs átfedés ezekben a genetikai mintákban, ezt vizsgálják.
Tehát akkor ezek elváltak valamikor az 50-es években egymástól, amikor ezeket a csatornákat ásták, és azóta függetlenül fejlődnek, hát függetlenül élnek és szaporodnak, már ha szaporodnak.
Ugye a borsodi mezőségben volt a legkésőbb a Tisza szabályozása 1939-ben, és utána a 60-as, 70-es években történtek Tiszavalki főcsatorna, a Súlymos csatorna, a Csincse, illetve a Bükkből lefolyó patakoknak a medreiknek a rendbetétele, úgymond. Ugye akkor még sok víz volt, akkor a sok víztől kellett menekülni, azzal kellett valamit csinálni. Akkor lett ez megcsinálva, és valószínű, hogy azóta ténylegesen 50 év alatt gyakorlatilag genetikailag ki tudják mutatni, hogy mekkora változások lettek, hogy mennyire elzárták egymástól ezeket az állományokat.
Hát akkor már többet tudtok róla, mint pár évvel ezelőtt. Az direkt nem mondod el, hogy az új állományok, vagy amiket újonnan fedeztetek fel, hol vannak?
Ezt a gazdálkodók, illetve a helyiek azok pontosan tudják. Sajnos volt már olyan, hogy külföldi turisták jöttek és próbálták a szöcskeegeret megtalálni, megfogni.
Azok a védett területen belül is. Nyilván. Hát, nem biológusok esetleg?
Hogy biológusok, akár csak megnézni a fajt, bármi, akár lehettek állattartók is, hobbi állattartók, bárki lehetett, bárki bármit mondhat. Nem kell őket piszkálni, első körben meg kell őket őrizni, meg kell találni, hogy tudjuk mesterségesen szaporítani, mesterséges környezetben szaporítani.
Na ez eddig még nem ment.
Ez eddig még nem ment, de ez reméljük egy-két éven belül megoldódik. Újabb és újabb gondolatok vannak, mivel gyakorlatilag mind a két alfajnak egy állománya van, azzal történik valami, akkor az az alfaj eltűnt, hogyha egy alfaj marad, az meg gyakorlatilag egy pici helyen, az a semmi.
Te természetvédelmi őr vagy, most nincs egy nálad a szolgálati fegyvered, de fegyveres testület tagja vagy, mondhatjuk ezt.
Igen.
Föl kellett lépned, ha nem is fegyverrel, de a törvény szigorával ilyen emberek ellen, akik ezeket vagy az élőhelyüket háborgatták volna?
Ugye ezek kultúrtájnak nevezhetők bizonyos szinten, úgyhogy itt a területeken gazdálkodók vannak, ugye egyéb gazdálkodás megy elsősorban, és szerencsére ők is pontosan tudják, hogy nekik sem érdekük, hogy ott bárki mászkáljon, nézelődjön, akár lopjon, így ők is szemmel tartják. Általában leginkább a gazdálkodókkal kell kommunikálnunk, hogy mi hogy történjen, de már volt eset leginkább hobbi madarászok, akár holland, akár más vendégeknél, hogy tájékoztatni kellett őket, hogy a védett területre gépjárművel behajtás is engedélyköteles, illetve hogy mondjuk egy daru éjszakázó helyen az nem elfogadható, hogy ők vakukkal villognak, hangoskodnak, gyakorlatilag zavarják a madarakat, zavarják a természetet.
Több lett az egér egy év alatt, hogy ekkora figyelem irányult a magyar szőcske egérre, vagy még ezt nem tudni?
Inkább az ellenkezőjét gondoljuk, az aszály az semminek nem tett jót ilyen szempontból, ugye ami némiképp nedvességhez kötődik, és nem csak az történt, hogy a növények nem tudtak olyan intenzíven nőni, esetleg a táplálék nem lett olyan sok, hanem a legeltetés miatt még az eddigi nyugodtabb gyepterületek is jobban bolygatva voltak, illetve ahol alapból volt legeltetés, ott sokkal jobban lelegelték a növényzetet, úgyhogy gyakorlatilag idén volt a szöcske egér éve, ugye jövőre lesz 20 éve, hogy sikerült az első egyedet 70 év után megtalálni. Meglett egy új alpopuláció, ennek ellenére nem tudjuk kimondani, hogy ez a fajnak is olyan jó volt. Abból a szempontból mindenképpen, hogy rá lett irányítva a figyelem, és szerintem emberek tízezreihez eljutott, hogy egyáltalán létezik ilyen élőlény.
Volt egy olyan kezdeményezésetek, amikor meghirdették a szöcskeegér évét, a magyar szöcskeegér évét, hogy azokon a helyeken, legyen az most akár nemzeti park, ahol valaha élt, egykor élt a magyar szöcskeegér, újra megpróbálják megtalálni legalább a nyomait. Ennek akkor eredménye eddig még nem volt.
Eredménye még nem volt, az elmúlt években már ment ez a dolog. Azokból a nemzeti parkokból jöttek szakemberek, gyakorlatilag most már majdnem mindegyikből, ahol egykor élt, és átbeszéltük velük, hogy mit kéne csinálni, mi az első lépés, és utána hogy kell majd keresni. Az lenne a leginkább célra vezető, hogy bagolyköpeteket elemeznek, ugye a bagoly egy predátora, egy ragadozója a fajnak, éjszakai állatról lévén szó, és szépen ezekben a bagolyköpetekben, elsősorban a gyöngybagolyköpetében gyönyörűen meg lehet találni azokat a csontokat, amik alapján egyértelmű, ez leginkább az alsó állkapott csont, ami alapján 100%-osan meghatározható, annyira különbözik az összes többi hazai rágcsálótól, hogy rögtön. Ha valaki megtalálja, akkor valószínűleg egy-két napon belül ott leszünk. A Nemzeti Park Igazgatóságtól is biztos, hogy megyünk, illetve a kutatók ugyanúgy, és próbáljuk meglelni azt az állományt. Reméljük, hogy lesz még ilyen.
A magyar szöcskeegér évének lezárásaként mondhatjuk, vagy a csúcspontjaként egy gálát és forgatagot szervezett a Fővárosi Állat és Növénykert, ezen előadtál. Mi az, ami újdonság volt, amit ott elmondtál, és itt még nem?
Annyi pontosítás mindenképpen, hogy a Herman Otto Intézet Nonprofit Kft. A vadonleső programmal együtt szervezte a Fővárosi Állat és Növénykertben, ahol szintén örömmel adnak most már évek óta helyszínt ennek. Gyakorlatilag a szokásos, most már szokásosnak mondható kis előadásomon kívül az idei eredményekről számoltunk be, illetve még azt mondtam el, hogy mik a terveink a közeljövőre. Ugye elsősorban szeretnénk a szaporítást megoldani, másik nagyon fontos az élőhelyvédelme, illetve a genetikai eredmények alapján így már egy újabb feladatot kaptunk, hogy ezt a fragmentálódást, ezt az elzáródást, ezt valahogy fel tudjuk oldani, úgyhogy erre is megy a gondolat, és valószínű, hogy pályázat vagy valami hasonló keretében megpróbálunk egy olyan megoldást találni, ami erre hosszú távon jó lesz.
Köszönöm, legyen ez a végszó, és sok sikert, vagy nem is tudom, nem akarom elkiabálni, hogy mit kell kívánni a szöcskeegérnek.
Szöcskeegerekben gazdag éveket.
Szöcskeegerekben gazdag éveket kívánok nektek. Köszönöm szépen Balázsi Péternek, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi területfelügyelőjének, hogy elfogadta a meghívást, és itt volt a Szent István Rádió EGRI stúdiójában, és beszámolt a magyar szöcskeegér évéről. Thank you.
Irodalmi részlet következik. Feli Mávet Ilyen kutya nincs is című könyvének 11. részét hallják. A felolvasó Tóth Levente színművész.
A földnyelv végén két lövész gödör várt ránk, amelyeket pólásott ki számunkra előzőleg. A gödrökben vízgyülem lett meg, a vizet jégréteg borította. Az iszap már merevre fagyott. Északnyugatról ocsmány szél fújt, és bár látni nem láttuk a sötétben, de éreztük az arcunkon a szélverte hópelyhek éles harapását. Paul, miután suttogva utasított bennünket, hogy ügyeljünk az esetleg hátulról is érkező madárrajokra, távozott, mi hárman pedig letelepedtünk, és várni kezdtük a virradatot. Így utólag megállapíthatom, hogy nem emlékszem, fáztam-e ennél jobban valaha is életemben. Elgémberedett végtagjaimban még az a várakozásteli izgalom sem mozgatta meg a vért, hogy először kaphatok vadludat puska végre. Ami Korcsit illeti, ő hamarosan túljutott azon, hogy bármit is érezzen. Találtunk ugyan egy úcska zsákot, és arra fektettük, de ez vajmi keveset használt. Eleinte csak reszketett, de szertelenül, majd szipákolt és tüsszögött, végül vacogni kezdett a foga. Papa meg én roppantul meglepődtünk ezen, hiszen még soha nem hallottuk, hogyan szokott egy kutya foga vacogni, sőt, nem is sejtettük, hogy ilyesmi egyáltalán lehetséges. Annyi minden esetre bizonyos, hogy Korcsi foga úgy csattogott a vége érhetetlen várakozás egész ideje alatt, mint holmi kavics zuhatag. Annyira fázott, hogy már nem is zsörtölődött, amit papa meg én fölöttébb rossz jelnek tekintettünk, mert ha Korcsi már zsörtölődni sem képes, nyilván közel jár a végpusztuláshoz. Nagy keservesen virradni kezdett végre, szürkén, komoran. Az égbolt olyan észrevétlenül világosodott, hogy alig érzékeltük a hajnal közelettét. Papa meg én kiguvadt szemmel lestük a szélborzolt a vizet, és egyszerre csak megütötte fülünket a szárnyak surrogása. Kit érdekelt már a hideg? Lekucorodtunk a vizes gödrökbe, és a ravaszra görbítettük vadászkesztyűs, elgémberedett ujjunkat. Papa látta meg őket először. Alaposan oldalba bökött, és a fejem kis híján kicsavarodott, hogy teljes egészében szemügyre vehessem a hasonlíthatatlanul fenséges látványosságot. A száguldó szürke viharfellegek közül, mint megannyi kísértett hajú, legalább 100 füttyögő hattyú ereszkedett alá súlyos száncsapásokkal. Közvetlenül a fejünk fölött suhantak el, még fél puskalövésnyire sem tőlünk, mi pedig önfeledten, időből, térből kizökkenve révültünk bele a pillanat magasztos misztériumába. Majd eltűntek a hattyúk, és az örvénylő hó ismét elmosott mindent erőlködő szemünk elől. Ezek után már az sem bántott volna minket különösebben, ha egész álló nap nem látunk több élőlényt, nem adunk le egyetlen lövést sem. De a hattyúk nem voltak egyebek, csupán a roppant sokaság élcsapata. A földnyelv szélfújta csendjét, kisvártatva a vadlibák szinte végeláthatatlan seregeinek telten zengő kiáltozása verte fel, amelyek úgy suhantak el felettünk akár a szellemek. Aznap alacsonyan szálltak, így hát tisztán láttuk őket. Meghökkentően fehér mellű, szurok fekete szárnyvégű hóludak szárnyaltak tova az ég mögött, két oldalt sarki ludak kisebb csapatai kísérték őket zárt alakzatban, mint csatlósaik. Közvetlen mögöttük haladtak a kanadai vadludak, s még a hatalmas evezőtollak közt átsüvítő levegő zúgása túlharsogta a szelet, papa meg én felálltunk és felemeltük a puskánkat. Satnyán dörrentek a lövések, nyomban bele is vesztek a szél meg a víz mérhetetlenségébe. Pusztán véletlen balszerencse volt, hogy az egyik madarat golyó érte, hiszen, mint ahogy később bevallottuk egymásnak, igazából egyikünk sem célozta meg ezeket a királyian szépséges, szürke csodalényeket. Ennek dacára egyikük aláhullott, és a gyérvilágosságban valósággal holmi őskori, óriás madárnak rémlett, amint éles csigavonalban zuhant lefelé. Mint egy 100 méterre a parttól csapódott a vízbe, mi pedig kétségbe esetten észleltük, hogy a lövés csak a szárnyát érhette, mivel kinyújtott nyakkal nyomban úszni kezdett a gyorsan távolodó csapat után. Örjönkbe rohantunk ki a partra, voltaképpen nem is a vadlúd elvesztésének kilátása keserítette el minket, inkább az a felismerés, hogy nem hagyhatjuk tétlenül a mind jobban terjedő jégtáblák között lassú pusztulásra jutni ezt a csodálatos madarat. Csónakunk viszont nem volt. Paul ugyan megígérte, hogy virradat után visszajön egy kis ladikkal, de egyelőre nyomát sem láttuk, márpedig a liba erőteljesen úszott, és már csak nem elérte látási viszonyaink végső határát. Korcsiról közben teljesen megfeledkeztünk, se köpni, se nyelni nem tudtunk az elképedéstől, amikor váratlanul felbukkant mellettünk, kurta pillantást vetett a tovatűnő szárnyas után, majd beleugrott a dermesztő vízbe. A mai szent napig nem tudom elképzelni, mi késztette erre. Meg lehet az, hogy a libát a maga jókora termetével az összes eddigi kacsánál érdemesebbnek méltatta erőfeszítéseire. De talán annyira fázott, olyan nyomorúságosan érezte magát, hogy elfogta a halálvágy. A magam részéről azonban egyik magyarázatot sem fogadom el, azt hiszem mamának volt igaza, és valahonnan a mélyből, kideríthetetlen őseinek örökségéből kelt életre Korcsiban egy hosszan szunnyadó emlék. A szélsodort a hópihék sűrűsödtek, hamarosan eltakarták Korcsit meg a libát a szemünk elől. Örökké valóságnak tetsző percekig várakoztunk, és mert sehogy sem akart előkerülni, aggódni kezdtünk miatta. A nevét kiabáltuk, hívogattuk, de ha hallotta is a hangunkat a szélzúgásban, válaszolni nem válaszolt. Végül papa visszanyargalt a földnyelv végébe, hogy onnan lesse Polt és a csónakot, engem meg magamra hagyott a rémületesen erősödő meggyőződéssel, miszerint utoljára láttam a kutyámat. Szinte elemi erejű megkönnyebbülés fogott el, amikor az alacsonyan járó szélhajtott a kötfelhők között megpillantottam Korcsit, amint visszafelé tart. Minden erejét megfeszítve úszott, de a szél meg a hullámok ellene szegültek, és hosszú időbe telt, mire tisztán, világosan kivehettem. Elszántan szorította foga közt a vadliba egyik szárnyát, de a lúd is vitézül küzdött ellene. Elképzelhetetlennek látszott, hogy Korcsinak sikerüljön partra szállítania, én pedig már nem is kételkedtem abban, hogy a kutyám itt fog vízbe fúlni a szemem láttára. Többször is teljesen a víz alá merült, de ahányszor csak felbukkant, láttam, hogy rendíthetetlenül szorongatja a libát. A vadlúd agyba főbe gyapálta a sértetlen szárnyával, a fejére ugrált, megpróbált felrepülni, megkísérelt alábukni a vízbe, de Korcsi kitartott. Amikor már csak 6-7 méter választotta el a parttól, nem bírtam tovább a feszültséget, és kötésig begázoltam a sekélybe. Korcsi észrevett, és felém kanyarodott. Mihelyt karnyújtásnyira került, elkaptam tőle a libát, de azon mód megállapíthattam, hogy pontosan olyan félelmetes jószág, mint amilyennek látszik. Éppen hogy csak ki tudtam harcolni a partra, miközben úgy eltángált, a karom meg a lábam még napokkal később is szivárvány színben játszott. Valamicskével később befutott egy kis ladikkal Paul és papa. Partra ugrottak, és Paul megállt Korcsi mellett, akit közben már bebugyoláltam a vadászzekémbe. Jó magam a vadlibán trónoltam, de még így is csak alig-alig boldogultam vele. Atya, úristen, nyögte ki Paul, és őszinte áhítat rezgett a hangjába. Atya, úristen, hát ezek meglőtték az óriás gúnárt, és ez a francos kutya, hát tényleg ő hozta ide, atya, úristen, hát elhinni sem tudom. Korcsi mocorogni kezdett a kabátban, és kinyitotta a fél szemét. Úgy döntött, hogy visszatér az életbe. Ha volt ugyanis valami, ami még a sír széléről is visszatudta ráncigálni, akkor az az őszinte, hamisítatlan dicséret volt. Paul hitetlenkedésében aligha nem felismerte a legmagasabb fokú magasztalást. Karon cipeltük el a vityillóba, ahol Mrs. Szazálszki a történet hallatára egy valóságos hőst megillető fogadtatásban részesítette. A vörösen izzó kályha tövében kapott helyet, valamint iszonyatos mennyiségű gőzölgő gulyást. Vendéglátó háziasszonya csupán akkor hagyott fel a tányér újra meg újra töltésével, amikor a túlságos hőség és az agyontápláltság egyesült hatására már egyfolytában csuklott és böfögött. Mindannyian nagy hűhót csaptunk körülötte, ott helyben és később otthon is. Korcsi még soha életében nem részesült ilyen tömjénezésben, és mi tagadás, igencsak kellemetesnek találta. Ekkor még álmunkban sem számítottunk arra, ami a következő év vadász idényében már világosan kiderült előttünk, mégpedig, hogy a marhák, a pockok, sőt, legalábbis a vadászat évadjában még a macskák is mindörökre kitörlődtek szeretteinek listájáról.
Ferli Mávet, Ilyen kutya nincs is című könyvének 11. részét hallották. A felolvasó Tóth Levente színművész volt. Műsorunk ezzel véget ért. Búcsúzom a szerkesztő Tikovics Ernő, valamint a zenei szerkesztő Bartók Beáta és a technikus Bilincsik Márton nevében is. Berecz Renátát hallották.
Kedves hallgatóink, itt az